Amint már bejelentettük, azonnal el fogunk mélyedni Isten igéjében, Isten szavában, és felolvassuk azokat a szentírási ige szakaszokat, amelyek érintik azt a részt, amivel ma délután foglalkozni akarunk. Ehhez az első korintusi levél 11. fejezetéből szeretnék felolvasni, de ez a mindenki számára ismerős igehely. Ezért először a 10. fejezetből szeretnék felolvasni, ez az a szakasz, tehát ez a szakasz a legtöbb ember számára nem annyira ismerős. Első Korintus, 10. fejezet, 14. versétől. Ezért, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól, mert hiszen úgy szólok hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amiket mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösséget jelenti-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel ez egy egyetlen kenyér, sokféleségünk ellenére mégis egy test vagyunk, mert mindnyájan megosztozunk az egy kenyérben. Ennyit ebből az ige szakaszból. Ha lehet, egy kicsit csendesebben odafent. Köszönjük szépen! Ezt az ígét a szövegösszefüggésben kell olvasni, ahogyan minden más bibliai ige szakasz esetében is kellene tenni. Tudnunk kell, hogy mi előzte meg ezt az olvasotta, itt az olvasottakat, és hogy miért éppen az úrvacsorával kapcsolatosan hangzottak el ezek a figyelmeztetések. Bizonyára nagyon jól ismeritek az első Korintus 10-et, legalábbis az első 4 verset. Itt ez van megírva, mert nem akarlak titeket tudatlanságban hagyni afelől, szeretett testvéreim, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő védelme alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. És mindnyájan ugyanazt a szellemi eledelt ették, és ugyanazt a szellemi italt is itták. Mert egy szellemi sziklából ittak, amely kísérte őket, és ez a szikla Krisztus volt. Én a Bibliából olvastam, ez igaz tehát, amint az imént olvastam. Izraelt egy szellemi szikla kísérte, és ez a szikla Krisztus volt. És mindannyan ittak ebből a szellemi sziklából. Mindannyian mannát ettek, mindannyian megkeresztelkedtek a felhőben, a tengerben, Mózesre, és így tovább. És most jön a panasz, a kifogás az 5. versben. De a legtöbbjükkel nem volt megelégedve Isten, a legtöbbjükön nem nyugodott meg az ő tetszése, mert lelettek terítve a pusztában. Ezek az események pedig intő példaadásul történtek számunkra, hogy ne szegezzük sóvárgásainkat vagy vágyainkat a gonoszra, mint ők hagyták magukat bujaságra vagy kénysóvárgásra késztetni. És ne legyetek bálványimádók sem, amint némelyek közülük tették, mert megvan írva, a nép leült enni és inni, és ismét felkelt, hogy mullasson. És nem akarunk fajtalankodást sem elkövetni, mint némelyek azok közül tették, mert 23 ezren estek el közülük egyetlen egy napon emiatt. Ennyit, vagy eddig ebből a Szentírásból vett ígéből. Akkor talán a 11. verset is érdemes elolvasni, mindezek pedig példaképpen történtek azokkal, és figyelmeztetésű íródtak le nekünk, akiknek közel van az idők vége, a világ idők vége. Észrevesszük tehát, hogy itt az utolsó időkről, a végről, a felkészülésről van szó, és ezért ezek a nagyon komoly figyelmeztetések. Amikor ma részt veszünk az úrvacsorában, akkor annak teljes tudatában tesszük, hogy mit tett értünk Isten. Miért van itt megemlítve a fajtalankodás szó? És ezt egy nagyon konkrét okból szeretném itt újra hangsúlyozni, vagy aláhúzni. Ha netalán lenne köztünk egy homoszexuális hajlamú férfi, annak nem szabad részt vennie az úrvacsorában, legyen az bárki. A fajtalankodás egy természetes késztetés kielégítésére irányuló természetellenes dolog, és ennek nincs semmi helye, sem Isten házában, sem Isten népe között. Akinek ilyen eltorzult hajlama van, az hagyja magát feloldozni az Úr nevében. De kérem, elég gyorsan. Kérem, elég gyorsan. Itt azt olvastuk, hogy nem akarunk fajtalankodást űzni. Efelől lehet olvasni, és ez nagyon egyszerű. Ha meg akarjátok nézni, ki kell nyitni a Júdás levelét, ez a leggyorsabb módja, hogy megtaláljátok valaki, aki sokáig olvas az Ószövetségben, tudja. Júdás levele, 7. vers. Mint Sodoma és Gomora, a környező városokkal együtt, amelyek ezekhez hasonlóan fajtalankodásban éltek, és más jellegű húsvér test után kívánkoztak. Vannak bizonyos dolgok, amelyek egyszerűen démoniak, és ezeket kifogásolni kell, illetve el kell ítélni. Mi nem vagyunk itt valamilyen vallásos meggyőződés látszatát keltő egyesület, azt az igényt állítjuk, hogy az élő Isten gyülekezete vagyunk. És Pál apostol azt ír a Timóteusnak a 3. fejezetben, a 15. versben, ott utasításokat ad, majd ezt mondja, egyszerűen egy csapásra magad előtt találtam. 1. Timóteus 3, 14 és 15. vers. Ezeket annak reményében írom neked, hogy elég hamar eljuthatok hozzád. Ha viszont késne az eljövetelem, legyél tisztában azzal, hogyan kell viselkedni Isten házában, amely az élő Istennek a gyülekezete, az igazság oszlopa és erős alapszata, vagy fundamentuma. Mit jelent az Isten háza, az Úr gyülekezete? Az igazság erős alapja. Itt nem csak prédikálva van az igazság, itt átültetjük gyakorlatilag is az igazságot. Ez az a hely, ahol a bibliai isteni igazság a gyakorlatban is át van ültetve. Minden más egyébnek nem lehet itt semmi keresni valója. Izrael népe mindent magával vett, mindent átélt abból, ami szellemi jellegű volt. De a szívben nem történt meg az átalakulás, nem történhetett meg az átalakulás. Ószövetségi idő volt, a kecskék és bikák vére nem tudta megváltani az embert, és új teremtményé tenni őt. Csak egy ideiglenes bűn elfedezés történt. A teljes megváltás és átalakulás, a régi ember levetése és az új ember felöltése, amely Isten igazságossága szerint becsületes igazságosságban és szentségben teremtetett, csak a Golgota óta lehetséges. Itt az áll írva, hogy de a legtöbbjükkel nem volt megelégedve Isten. A legtöbbjükön nem nyugodott meg az ő tetszése. Az Isten tisztelet után felálltak, és úgy viselkedtek, mintha nem is lett volna Isten tisztelet. Mintha egy vásártér vagy vidám park lett volna közöttük. És ezt nem lehet csinálni. Ebben az egész házban, tetőtől talpig, és az egész területen helyén való, hogy isteni rend uralkodjon. Mindenkinek tudnia kell, ez nem vásártér, nem is Vidám park. Itt áhítatnak kell lennie, hogy Isten beszélhessen és munkálkodhasson bennünk és általunk. Itt mindannyiunknak alá kell vetnünk magunkat az elsőtől az utolsóig. Annak idején az emberek felálltak, és vidáman mulattak, és így tovább, és ez odáig fajult, hogy Isten egy nap alatt 23 ezer embert hagyott meghalni, hogy jelezze nekik ezzel, hogy a dolgok nem mehettek így tovább. És Pál apostol mindezt megírja, és a szemünk elé tárja, mielőtt a figyelmeztetést aktualizálja, ebben az esetben hozzánk intézve, ezért szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. De hiszen tudjátok, hogy mi mindent fel lehetne itt lajstromozni. Erre nem vagyok igazán felkészülve, de elég sok olyan égehely van a Szentírásban, amely még a kapzsiságot is bálványimádásnak írja le. Nem csak ott van bálványimádás, ahol néhány bálványt állítanak fel, hanem valójában egy egész lajstrom létezik belőle. Rusz testvér, keresd meg nekem azt az égeszakaszt, vagy valaki itt az első sorból. Valóban így van. Meglehetősen sok ígehely van róla a Szentírásokban, de, amint mondtam, nem állt szándékomban, és most sem állt szándékomban, de ha megtalálja valaki, később el fogom olvasni. Ezért, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. Végül is úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatoknak, hogy mit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk. Megfigyeltétek, hogy a pohár már az áldás pohara, de mi megáldjuk az áldás poharát, mert mi vagyunk az Úr áldottai. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk, a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünké, mert az egyetlen egy kenyér, nem vagyunk-e egy test a sokféleségünk ellenére? Akiknek van idejük, és képesek és hajlandóak tovább olvasni, azoknak csak azt kell megjegyezniük, amit az apostol ezután tovább ír a 18. verstől. Majd eljut a 21. versig, és felkiált. Nem ihatjátok egyidejűleg az Úr poharát és a démonok poharát. Nem lehettek egyszerre vendégek az Úr asztalánál, és ugyanakkor vendégek a démonok asztalánál. Értitek, miről van itt szó? Itt az egészre megy a dolog. Itt be kell tartani az Úr testét és az élő Isten gyülekezetére vonatkozó előírásokat. Ezek nem emberi törvények, de ahogy korábban említettük is, Isten országában semmi helye olyan dolgoknak, amelyek démoni eredetűek. Minden, ami démoni befolyás alatt történik, a názáreti Jézus Krisztus nevében számüzetve kell, hogy legyen. Nem létezhet senki, akit démonok irányítanak, aki az összejövetelek között azt tesz, amit akar, majd, mint egy ártatlan angyal leül, mintha mi sem történt volna. Ez egyszerűen nem lehetséges. Isten házában uralkodik az isteni törvény, mégpedig az érvényes isteni törvény, hogy új teremtményé lettünk téve, ha ugyanis az Úr vérében, áldásában és testében részesültünk. Mint emlékező vacsorában, akkor visszagondolunk a Golgotára. És nincs itt senki, aki háromszor kiáltja Sanctus, 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 és azt sem tesszük, hogy most a bort vérré változtatjuk, vagy a kenyeret, vagy az ostját az Úr testévé változtatnánk, de közöttünk van a Szent Isten, aki a kiontott vér erejével, az íge erejével és a Szent Szellem erejével képes megújítani bennünket, és újjászületni, újjászülhet bennünket, átalakíthat bennünket. Amen, amen. És e célból folyt a Golgotán a vér. Azok, akik részt vesznek az úrvacsorában, személyesen meg kellett, hogy tapasztalják, átéljék, mi történt a Golgotán. Ez egy visszaemlékezés a Golgotán, a kereszten véghez vitt megváltási munkára. Ezt is fel fogom olvasni nektek az első korintusi levél 11. fejezetéből, ahogy az előbb már mondtam, és mindannyiunknak jót tenne, ha valóban lassan imádkozva elolvasnánk az első korintus 10 és 11-et. Szintén a 11. fejezetben, mielőtt Pál apostol a 23. verstől azt mondja, ahogyan átvettem az Úrtól, úgy adtam át nektek is, és mint egy kalapács ütéssel hangsúlyozza, teljesen egyértelműen megjeleníti a hívők szeme előtt az isteni rendet a gyülekezetben. És most felolvasom, hadd legyen az első korintusi levél 11. fejezetének 3. verséből. Azt pedig szeretném, ha figyelembe vennétek, vagy meggondolnátok, hogy minden férfi feje Krisztus, a nő feje pedig a férfi, Krisztus feje pedig az Isten. Itt fel lett állítva egy isteni rend. Aki az Úr vacsorájában részesedni akar, annak meg kell különböztetni az Úr testét. Tudatában kell lennie annak, hogy itt van az élő Isten gyülekezete, az igazság alappillére és oszlopa. Ismétlen. Nem azért jövünk itt össze, hogy az úrvacsorás szokás szerint megünnepeljük, és főleg nem a bűnök bocsánatára nézve, egyáltalán nem azért lett adva, hanem a Golgotán véghez vitt megváltás művének emlékműve, az arra való emlékvacsora, amelyet mindenki megünnepelhet, és mindenki részt vehet benne, aki személyesen átélte a Golgotát, vagy megtapasztalta. Az első Korintus 11.4 verse szerint áll, minden férfi, aki fejfedőt visel, amikor imádkozik, vagy profétikusan beszél, meggyalázza ezzel a fejét. Tehát ebben az esetben Krisztus. Igaz-e? Helyes ez így? Hol marad az Amen? Amen. Jól, helyes. A továbbiakban így állít írva, ellenben minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétikusan beszél, ezzel meggyalázza az ő fejét, és ki legyen az, ki az. Ez a férfi. Helyes ez így? Elolvastátok-e velem együtt? Ez az, ami itt le van írva. Remélem, hogy itt senki sem olvas el Isten igéje mellett, mert ez nem lenne igazán jó. Továbbá az állít írva. Ugyanis ez esetben teljesen egyenrangúvá teszi magát egy kopaszra nyírt, azaz nyilvános parázna nővel. Mert ha egy asszony nem fátyolozza el magát, és most már tényleg ki kell mondanom úgy, ahogyan ez a korai kereszténységben gyakorolva volt. A férfiról az van mondva, hogy ne takarja be a fejét. A nőről pedig az van mondva, hogy ne fátyolozza el a fejét. A nők keleten, a gyülekezeti összejöveteleken a hosszú hajukat, amelyet szabadon hordtak, előre eresztették, és el voltak ezzel fátyolozva az áhítatba és az önátadásba Isten színe előtt a szentek gyülekezetében. Így volt ez akkoriban, és meglátjátok, hogy itt is úgy van megírva. A hetedik verset felolvasom. A férfi viszont, aki a fej, a férfi viszont nem takarhatja el a fejét, mert ő Isten képmása és tükör képe. De a nő a férfi tükör képe, vagy képmása. A férfi azonban nem a nőtől származik, hanem a nő a férfitől. Hiszen nem Ádám lett Évából kivéve, Éva lett kivéve Ádámból. Látjuk ezzel kapcsolatosan az isteni rendet? Ez egyszerűen szükséges, különösen a mi napjainkban, amikor a nők nem csak egyenlő jogokat kaptak, hanem egy kicsit jól hátrahagytak minket. És körülnéznek, és azt kérdezik, már most hol maradtok? Nem? Nem. Az Úr gyülekezetében még mindig az isteni rend érvényes. Ti tovább olvashatjátok, talán én is, a 9. verset. Isten nem azt mondta, tehát nem az ember lett, nem. Isten nem azt mondta Évának, leányom, nem jó, ha egyedül maradsz, megalkotok neked egy segítőt, hanem Isten Ádámnak mondta azt, nem jó, hogy az ember egyedül legyen. Egy segítőtársat fogok neki teremteni. Nemrég New Yorkban prédikáltam egy apostoli testvérközösség nevű gyülekezetben, ahol Jézus Krisztus nevében keresztelnek, és így tovább, és így tovább. De a hagyományok már olyan, oly annyira eluralkodtak és elterjedtek, hogy ettől egy kicsit másképp éreztem magam. Ott vannak testvérnők, akik a gyülekezetben végezték az Isten tiszteletet. Ez volt az anyuka így és úgy, és mindannyian olyan szépen megkeresték, és megtalálták ott a rangjukat és címerüket, és ez volt a püspök így, és a püspök úgy. És el tudjátok képzelni, az egyik itt ült egy kicsit balra, a másik meg ott egy kicsit jobbra, és Isten egyszerűen megajándékoz engem kegyelemmel ilyen esetekben. És senki sem haragudhat rám, mert ezt szeretettel mondom, amit mondok. Nem vagdalózok magam körül, hanem Isten igét hirdetem úgy, ahogy az valóban meg van írva. És itt van a titok. Minden ember, aki megengedi magának, hogy egy címmel, egy titulussal megnevezzék, már is elveszítette, eljátszotta a kapcsolatát Istennel. Talán ezt meg kell magyaráznom nektek. Elvégre a Máté evangélium a 23. fejezetében van egy néhány dolog, nem csak egy, hanem több is. A legtöbben csak egyet olvasnak, és pedig azt a 9. versből. De a 10. versben több is van. Máté evangélium 23. fejezetének 9. verse ezt mondja, és a földön senkit se nevezzetek atyátoknak, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és tanítónak se hagyjátok magatokat megnevezni, mert egy a ti tanítótok, mégpedig Krisztus. A Szentírás egyáltalán nem ad alapot arra, hogy címeket használjunk, és azt mondjuk, hogy apostol, vagy proféta, vagy tanító, vagy evangélista, vagy pásztor. Ilyen egyszerűen nem létezik. Mi szolgáló testvérek vagyunk. Nem azok vagyunk, amit a cím kifejez, ez a szolgálat, a küldetésről van szó. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, most pedig a püspök úr így, ki legyen az? Ki legyen ez akkor? Valószínűleg csak az a rózsaszínű köntös hiányzik még neki, vagy az embereknek a rózsaszínű szemüveg. Ez egyszerűen nem létezik. De most két szék közzé ültettelek benneteket, vagy leültettelek benneteket, attól függően, hogy még mindig álltok, vagy ültök. De most Isten ígéje azt mondja, Isten apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat helyezett a gyülekezetbe. De ez Istentől kifolyólag történt. De jaj, annak a prófétának, jaj, annak az evangélistáknak, aki a magukénak érzik, és hagyják, hogy az legyen a címük, holott hivataluk egy isteni hivatás, egy isteni elhivatottság. És most arra az indiai törzsfőnökre gondolok, aki eljött Branham testvérhez kanadi északi részén, és keresztekkel a nyakában, cikcakokkal és flitterekkel volt feltíszítve itt-ott. Erre azt mondja, nos igenis, hogyan szólítsam, mert megönt igazán. Aztán egyszerűen azt mondja, ha Isten szeretete van a szívedben, mondjad nekem, hogy testvér. Ó, mondta, ezt örömmel megteszem, Branham testvér. Ezzel pedig vége. Nem a címek, hanem mi azok maradunk, akik vagyunk. Olvastam Mohamedről. Az emberek csak ezzel a köszöntéssel jöttek hozzá. Ó, Isten prófétája! Ó, az Úr küldöttje! Mindig ilyen címerek, hogy a többiek egy kicsit körülményesen viselkedjenek, vagy térdrehajtóan. Ha ma elmennek oda a hét hegyen épült városhoz, ott is természetesen ugyanezt történik. Ó, Szent, ő felsége, micsoda kiválóság! Néha-néha az ember még itt is, a szent helyen is elszólja magát. Nem? Nem, ilyesmi nem létezik. Csak egy van, aki szent, és ez Isten. És aztán van az elsőszülöttek gyülekezete, akik fedhetetlenek, megváltottak, megszenteltek és megigazultak lettek. Sehol sincsenek olyan személyek, akiket szenteknek lehetne minősíteni. Látjátok, miről szól itt az egész? El az összes címerekkel. Ha valaki a Deutschlandfunkot hallgatja, néha hallhatja a bejelentést, most ez vagy az a méltóságos úr szólal meg. Ki legyen az? Ki az én uram, aki most a rádióban fog beszélni? Más nyelvekből átvesznek némi címereket, hogy valahogy becsapják és megtévesszék az embereket. Jó, hogy ennek a dolognak van egy kikapcsolója. Mert akkor tudom, mit kell tennem. Ez nem az én zeniórom. Az én uram az egy Isten, aki teremtette az eget és a földet. De ma minden olyan hangos. Hova jutottunk? Vissza kell térnünk sietve az 1. Korintus 11-hez. Néha történnek olyan dolgok, amelyeket nem is sejtünk, vagy nem is tudunk előre. Az első korintusi levél 11. fejezetéből most a 11. verset olvasom fel, hogy mindenki megértse, miről is van szó itt is. De különben sem az asszony nincs különállóan a férfitől, sem a férfi az asszonytól különállóan az Úrban. Az Úrban mindannyian egyek vagyunk, akár zsidók, akár görögök vagyunk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk. Egy isteni egységet alkotunk, mert ahogyan az asszony a férfiból keletkezett, úgy született a férfi is az asszony által. De minden Istentől származik. Ítéljétek meg ti magatoknak. Illik-e egy nőhöz, hogy leleplezetlenül imádkozzon Istenhez, és nem azt tanítja-e már a ti természetes érzésetek, hogy ha egy férfi hosszú hajat visel, az szégyenére van. Miközben, ha egy nő hosszú hajat visel, az megtiszteltetés a számára, mert a hosszú haj fátyolként adatott neki. Én csak azt tudom olvasni, ami a Bibliában írva van, és ez elegendő kellene legyen mindannyiunk számára. Most pedig nagyon röviden, még mielőtt a bevezető égeszavakat felolvassuk, rátérünk arra a szükséghelyzetre, amelyet Pál apostol érintett valamelyest a 10. fejezetben, és most a 11. fejezetben is, a 17. verstől. A következő rendeleteket azonban azért hozom, mert nem tartom dicséretesnek, hogy az összejöveteleitek nem áldássá, hanem inkább ártalmassá válnak számotokra. Képzeljétek csak el, hogy már a korai kereszténységben is voltak olyanok, amelyeknek egyszerűen nem volt helyük a gyülekezetben. 18. vers. Mivel mindenekelőtt azt hallom, hogy amikor összegyűltök, egy gyülekezeti összejövetelen, szakadások vannak köztetek, és részben valóban el is hiszem ezt. Bizonyára kell, hogy legyenek közöttek megosztottságok, hogy felismerhetővé legyenek köztetek a beváltak, azok, akik megállják a helyüket. Nos, igen, ha szükséges, de ezt már biztosan magunk mögött hagytuk. Hadd bizonyuljunk beváltaknak, alkalmasaknak. Ezután így folytatódik. Amikor tehát egy helyen összegyűltök, nem lehet az úrvacsorát megtartani, helyesen megtartani, mert mindenki megelőlegezi a saját étkezését, miközben előre eszik. Így az egyik éhes marad, míg a másik megrészegül. Mi is történt valójában? Akiknek sok volt, az sokat vett magával. És ez még mindig az úrvacsora kellett volna legyen. És mindegyikük magával hozta a megtöltött táskáját. És akinek kevés volt, az keveset hozott magával. Az egyik egyre szélesebb és tágasabb lett, a másiknak pedig meg volt a szükséglete. Vagy mindkettő egy szükségállapotba került, az egyik ilyen módon, a másik olyan módon. És itt ír a Pál, míg az egyik éhes maradt, a többiek már részegek. Mit műveltek? Olyan étkezést csináltak belőle, ahol mindenki magával hozhatta mindenét, amilyen volt. És csak remélem, hogy nem volt közte disznókolbász is. De akárhogy is legyen, ez itt Isten szava, mert az étkezésnél mindenki a maga ételét veszi magához, úgyhogy az egyik éhes marad, míg a másik pedig megrészegül. És most újra egyértelműen leereszti a kalapácsot, és ezt írja. Nincsenek-e házaitok, ahol ehetnétek és ihatnátok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és azon vagytok, hogy megszégyenítsétek a nyomorultakat, a nincsteleneteket. Mit mondjak én erre? Dicsérjelek esetleg meg benneteket? Ebben a kérdésben határozottan, hogy nem. Hadd jegyezzük meg, hogy miről is van itt szó. Egy étkezés az egy étkezés. És aki magával akar hozni valamit, az egyen, amikor eljön az étkezés ideje. De amikor az úrvacsorára gyűlünk össze, akkor nem hozza mindenki azt magával, amit akar, hanem ahogy itt olvastuk, miközben egy kenyérről van szó, mindannyian megosztozunk ebben az egy kenyérben. Mert az egy kenyér megtöretik, és mindannyian részesülnek az egy kenyérből. Ugyanez a helyzet a pohárral is, amely azután körbe van adva. Valaki megkérdezte tőlem, hogyha a két pohárból nem felesleges-e az egyik. Ó, nem. Emiatt ne aggódjatok. A pohár az pohár. És egy személy sem vesz két poharat a kezébe. Mindenki csak egyet vesz. És aztán körbe lesz adva. Most elérkeztünk ahhoz a részhez, amelyre szintén különös figyelmet kell fordítanunk. Mert én a magam részemről úgy vettem át az Úrtól, ahogyan tovább is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, vette a kenyeret, elmondta a háladó imát, megtörte a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem, ti érettetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ez is rendkívülen fontos. Calvin és Zwingli, és akárhányan is voltak, és Luther és Schwenkfeld, mind azon vitatkoztak, hogy a test az, vagy a testet jelenti. Miért nem olvasták el ezek az emberek az egész mondatot végig? Ez az én testem, ti értetek. Ezzel pont. Ez minden, amire szükségünk van. Ez az én testem, ti érettetek. De hiszen ő még mindig ott állt az ő testének egész méreteiben, nagyságában, és a kezében tartotta a kenyeret, megáldotta azt, és megtörte azt. A vér még mindig az ereiben folyt, de a pohárban bor volt. Nem pedig az ő vére, de már most az utalás arra, hogy oda fogja adni a testét, és hogy az ő vére sokak engesztelésére fog folyni. De amint már az előbb is mondtam, nincs szükségünk arra, hogy valaki a bort itt vérré változtassa nekünk, amikor a mi Urunk a vizet borrá változtatta, akkor ugyanúgy. Helyén való volt, de meg vagyok győződve arról, hogy a pap, aki szokás szerint mindenkiért iszik, annak soha nem volt más íze a szájában, mint a bor íze. Utána sem, és előtte sem. És aki nem akar ezt elhinni nekem, szívesen a rendelkezésemre bocsátom magam, és együtt megyek az emberekkel, és iszom egy kortyot a Sanctus 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 előtt, és a másodikat a Sanctus 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 után. És akkor mondják meg nekem, együtt fogunk inni, a pap és én is, hogy a dolog megerősítése, igazolása véget. Nem mi velünk. Lejárt az idő, a megtévesztés ideje. Isteni egyértelműséget kaptunk. Hálásak vagytok ezért? Ó, milyen hálásaknak kellene lennünk, hogy Isten megajándékozott minket a kegyelemmel, és felnyitotta a szemünket és a szívünket, és feltárta őket. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is a vacsora után, mondván. Ez a pohár az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, valahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor esztek ebből a kenyérből, és isztok a pohárból, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Látjátok, miről van szó? Az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön újra. Hogy mindenki tudja azt is, hogy az úrvacsora után megmosta a tanítványai lábait is, szeretném felolvasni ezt is, és különösen arra kérlek benneteket, akiknek ez a dolog új, hogy nyissátok ki ennél fogva a Bibliát, és olvassátok végig, vagy hallgassátok figyelmesen meg magatoknak. Olvassunk a János evangéliumából, a 13. fejezetből, a 4. verstől. Ő felkelt a vacsoránál, hallgassátok meg, a vacsoránál elfoglalt helyéről felállt, levetette a felső ruháját, vett egy vászon kötényt, és maga körül kötötte. Ez nagyon fontos. Gyakran megkérdezték tőlem, hogy a lábmosásnak az úrvacsora előtt vagy után kellett történnie. Itt az úrvacsora után történt. Ő felállt tehát a helyéről, és ez az úrvacsora alkalmával történt. Újra elolvasom. Felállt az úrvacsoránál elfoglalt helyéről. Levetette a felső ruháját, vett egy vászon kötényt, és maga köré kötötte. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte megmosni a tanítványai lábait. Majd a maga köré kötött vászon kötényjel megszárította őket. Így eljutott Simon Péterhez is. Ez utóbbi így szólt hozzá: Uram, te akarod megmosni nekem a lábaimat? Jézus pedig felele neki mondván: Amit én cselekszem ezzel, azt most még nem érted meg, de majd később meg fogod érteni. Péter pedig így felelt neki: Soha, de soha nem fogod te megmosni az én lábaimat. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg téged, nincs részed én bennem. Szörnyű. Ha nem moslak meg téged, nincs részed én bennem. Akkor Simon Péter így szólt hozzá: Uram, akkor ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Jézus így felelt: Aki megfürdött, annak nincs szüksége több mosakodásra, mint a lábát megmosni, hanem az egész testén tiszta. Elég jól megértettük-e az írottakat, semmi több? A fejet nem kell megmosni, ezekből is van elég, és a legtöbben sem szappant, sem vizet nem használnak ilyenkor. De itt valóban nagyon komoly dologról van szó. Jézus, ami Urunk, bevezette és megparancsolta nekünk, hogy mi is ezt tegyük. Ugyanebből a fejezetből tovább olvashatom, János 13, 12. versétől. És most még jobban figyeljetek, kérlek. Miután pedig megmosta nekik a lábaikat, és visszavette a felső ruháját, és újra helyet foglalt az asztalnál, így szólt hozzájuk: Megértettétek-e, hogy mit tettem meg veletek? Ti mesternek és úrnak szólítotok engem, és helyesen teszitek ezzel a megszólítással, mert én valóban az vagyok. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy, azért, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogy én cselekedtem veletek. Bizony, bizony, igazán mondom nektek, egy szolga nem áll az ő ura fölött, sem egy küldött, vagy egy hírnök, vagy egy apostol nem áll a feladója fölött, a fölött, aki elküldte őt. Ha pedig ezt tudjátok, üdvösek vagytok, ha aszerint cselekeztek. Ezt már legalább most tudjuk, és azután fogunk cselekedni is, anélkül, hogy feltegyük a kérdést, miért. Fel lehetne tenni a kérdést, miért keresztelni, hiszen csak víz. Sok kérdést fel lehetne tenni. Mi nem azért vagyunk itt, hogy kérdéseket állítsunk, hanem azért vagyunk itt, hogy megtegyük. Ezt már legalább kétszer vagy háromszor elmondtam itt. Hálás vagyok Istennek, hogy a Branham testvér élete folyamán vele együtt megtartottam és megünnepelhettem az úrvacsorát. Majd azt követőleg a lábmosást is a Jeffersonville-i gyülekezetben. Ha nem láttam volna ezt a dolgot, hogy ezt a Branham testvér gyülekezetében olyan gyakorlatiasan csinálják, valószínűleg magam is nehezen tudtam volna ezt gyakorlatba átültetni. Mert vannak prédikátorok, akik azt mondják ma is, mind a mai napig, hogy ma egymás cipőjét megpucoljátok, akkor ez nagyjából ugyanolyan. Nem. Amikor az Úr azt mondja, hogy a fejet nem kell megmosni, akkor megértjük. És amikor azt mondja, egy példát adtam nektek, hogy úgy cselekedjetek, ahogy én is cselekedtem veletek. És ezt most meg is akarjuk tenni. Először az úrvacsora, majd azután a lábmosás.